Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én inkább arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgethetünk olyan kérdésekről, ami sokaknak botránkozás. Valaki azt mondja, hogy bolondság, ördög nincs, hát olyan tényleg nincs, aki, még emlékszem gyerekkoromban, állami biztosító reklámjára, aki nagyjából velem egykorú, én 63 éves vagyok, az emlékszik erre, hogy ül az ördög a paplanos ágyba és álmatlanul vergődik. Az ördög nem alszik, közösen biztosítást. Nincs se patája, se szarva, se szőr a hátán. Szellemi hatalom, viszont hatalom, és ezt jó komolyan venni. Egyszer egy kedves idős professzorunk mondta a teológián, hogy az a görög szó, hogy anatéma, az azt jelenti, hogy átkozott. És azt mondta, hogy az ördög nem téma, hanem anatéma. Nekünk nem vele kell foglalkozni. De nem lehetünk tudatlanok sem, hogy nem tudjuk, hogy kúsza, mássza be, és hogy próbál elbuktatni. Nem csak minket, másokat is. Magamról azért valamit hagyd mondjak, hogy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz. 1978-ban én, mint üzletkötő dolgoztam, és egy kedves kolléganőm elhívott egy pasavéti evangelizációra, aztán úgy maradtam, ahogy szokták mondani. Én megdöbbentem, hogy az a lelkész, nem tudom, hogy ki volt éppen, aki prédikált, vagy Kálmán, vagy más, fogalmam sincs, nem is ez a lényeg. De ott elgondolkodtam, hogy az nem létezik, hogy ismer, akkor csak kell valakinek lenni, aki meg igen. És hogy szép lassan eltett egy 3-4 hónap, amíg én ide jutottam és befogadtam Jézust. Nem züllöttem el, nem kerültem nagy mélységbe, nem tört össze az életem, hanem egyszerűen megértettem, hogyha így megy tovább, ahogy addig, akkor nekem annyi. És ez épp elég volt arra Istennek, hogy megtegye, amit ő meg akar tenni. Dolgoztam utána még üzletkötőként, referensként tovább, és aztán később hívott el Isten a lelkész a szolgálatra. Ez meg úgy történt, hogy egy gyomor röntgen leletet a kezembe adott az orvos a kórházban, és úgy hallottam összesugnak a fülem mögött, hogy pedig milyen fiatal. Hát ez úgy elég biztatás volt mindjárt, és úgy kibontottam a leletet, és ott volt, hogy karcinóma, ugye ez azt jelenti, hogy rák. Na most hát azért ez nem olyan könnyű 20-valány évesen még gondolni, csak egy fél óra múlva nagy sutyorgás, meg láttam, hogy valami nem stimmel, és mondták, hogy nagyon szégyellik, sajnálják, de összekeverték a leletet valamivel. És azért úgy elgondolkodtam ezen, hogy akkor hogy van ez, hogy mi is volt ez az egész. És ugye a szívembe közben én már kimondtam, hogy Uram, azt csinálsz vele, amit akarsz. Ha most itt van a vége, én azt is elfogadom. Nem örülök neki, mert jó lett volna még élni, meg család, meg gyerekek, meg egyebek, de ha mégis így döntöttél, de csak erről volt szó, hogy mondjam ki, hogy azt teszem, amit ő akar. És utána hívott el Isten a teológia, és kezdtem el 28 évesen a nappali tagozatot. Úgy emlékszem, mikor a pártitkár mondta, hogy hallom, te is alapozod a jövődet. És mondtam neki, hogy hát igen, nem is tudod mennyire. Hol van már az X-elvtárs, meg az egész, ami ott volt? És úgy belegondoltam abba, hogy Isten meg elhívott a szolgálatra, és azóta is végezhetem ezt. Több mint 30 évig, majdnem 32 évig szolgáltam Pasaréten, és 2009-ben értettük meg azt a feleségemmel, hogy nem ott kell folytatni, Kálmán ugye elment, Cseri Kálmán nyugdíjba, senki nem értett, hogy miért nem veszem át, mert nem kell átvenni. Vagy nem kellett átvenni, hanem azt kellett átvenni, azt a gyülekezetet, ahol 5-en voltak, 8-10 templomban. Volt ott egy probléma, ami miatt leépült minden, meg elpusztult, nagyrészt egy csontváz templom, a falak álltak meg, tető volt rajta, és mikor kérdeztük Istent, akkor világossá tette, hogy tényleg oda hív el. Most azért ennyi idő után vagyunk, olyan 150-200 templomban, csomó csoport van 16 alkalom egy héten, hogy megáldotta Isten a munkát, és az építkezésre meg sokszor fölhívtak telefonon, hogy mennyi hiányzik, azt átutalták, tehát tudtunk haladni, mert megáldotta Isten. Nem én vagyok olyan nagyszerű szervező, ugye nem is értek az építkezéshez, megmondom őszintén, de sok mindenbe adott Isten bölcsességet, így egy új templomot fel tudtunk építeni, és most kell majd a parókiát befejezni, mert közölte az, ahol lakunk, hogy decemberbe költözzünk ki. Jelenleg a parókián teteje van, meg vannak a falak, meg az ablakok. most tessék belegondolni, hogy mostantól decemberig ez elég húzós, de eddig is Isten kegyelméből éltünk, ezután is így lesz. Hát nem mondom, hogy nincsenek nyugtalan éjszakáim, de bízunk Istenben, a feleségemmel, meg a gyerekekkel. Három lányunk van, nagyok már, 17, 20 és 23 éves lányok, úgyhogy ennyit talán magamról. A téma, ami most előkerült, az elég sok embert gyötör és kínoz, méghozzá úgy, hogy nem is mindig tudják, hogy mi az oka a gyötrelmüknek, a félelmüknek, az álmatlan éjszakáknak, hogy hangokat hallanak, recsegnek, a bútorok összetörnek, tárgyak, egészen váratlan megbetegedés történik, öngyilkosság egyik a másik után, a családban eset, tudják, hogy hogy van. Úgy eszembe jut, ma délelőtt is volt ott nálam valaki, ugyanez van, hogy elment egy jóga tanfolyamra, és attól kezdve rángatózik a feje, és nem tud normálisan se gondolkodni, se beszélgetni másokkal, épkézláb gondolata nincs, elvesztette a munkáját, családját, mindent. Tehát nem vicc ez. Sokan azt mondják, hogy ördög nincs, de a hatásával és a szellemi hatalmával mégiscsak nap mint nap, én legalábbis a lelki gondozás során találkozom. A Szentírásban meg világosan elmondja a Biblia, kicsoda, mit tett az emberre a bűnesetben, az Édenkertben, és azóta is egészen addig, amíg a kénkővel égő tüzes tóba nem vettetik. Kevés ideje még van, ugye az isteni lépték az időben az nem ugyanaz, mint a miénk, de egyszer véget él majd a hatalma és a lehetősége. A kegyelmi időben élünk, tulajdonképpen mindig minden arról szól, hogy forduljunk Istenhez, vegyük komolyan az ő igényét, és akkor nem csak ezekből a kötelékekből szabadulunk meg, hanem az lesz igaz, amit egy idős férfi mondott, fogtam a kezét ott a János kórházba, óra múlva meghalt, és azt mondta, hogy tudod, Robert, a végére is csak Jézus marad. Végére is csak Jézus marad. Gyerekei szanaszét. A világban van akiről, amikor nem is tudott semmit, ott volt úgy, hogy nem volt mellette a családtat senki, de ott volt vele Jézus Krisztus, és fogta a kezét, Isten kenyémében ott lehettem, és beszélgethettünk még, meg imádkozhattunk, aztán szépen csendesen átment abba a világba, ami nem látható, de sokkal valóságosabb, mint az, amiben mi itt ezen a földön élünk. Egyrészt szeretnék a Szentírásba leolvasni 5 Mózes 18:9. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos Isten előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy felfedetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket előzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Maga az okkult szó az azt jelenti, hogy rejtett, elfedett, nem nyilvánvaló. De mondhatom így is, hogy Istentől tiltott lehetőség, kapcsolat. Nem tudom, itt nyíregyházaképpen nincs nagyon domb vagy hegy, ugye? Emlékeim szerint ez egy viszonylag síkvidék. Na Mátra azért nincs annyira messze, kicsit kell utazni, és ott vagyunk. Ugye nem tiltja Isten azt egyetlen nyíregyházi lakosnak semmi, hogy átrepüljön a Mátra fölött. Ugye? Nem tiltja. Hát így nem tudunk, de valamilyen eszközzel igen. Viszont itt valamit megtilt. Amit tilt, azt el tudjuk követni. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy ne csináld ugyanazt, mint az istentelen népek. Vagyis bizony lehetséges ördögi erőkkel kapcsolatot létesíteni. Sok-sok lelkévondó beszélgetés alapján tudom és merem azt mondani, hogy bizony ez kőkemény gyakorlat. Vannak ugyanis mediális képességgel bíró emberek, akik meg tudnak idézni szellemeket. Fölírtam jó pár lelkigondozó esetet, ők ezt ehhez hozzájárultak, hogy név nélkül elmondjam. Bizonyos dolgokban meg van változtatva, mégse lehessen senkire ráismerni, de amiket mondok, azok mind megtörtént esetek. Tehát lehetséges dolog az, mert vannak olyan emberek, akinek vannak ilyen ördögi képességei, hogy a nem látható világból kapcsolatot létesítsenek a szellemvilággal. Az Efézus 6.10-ben azt olvassuk, nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a levegő égbeli hatalmasságokkal van. De valójában sosem mit tusakodunk, mindig elmondom, hogy ilyet nem szabad mondani, hogy távozz tőlem, sátán. Ezt Jézus mondhatta. Miért? Mert az ember az, a felépítés az úgy, hogy Isten, ördög, ember. Az ördög középlény. Isten és az ember között van. Istennél kisebb hatalom, de az embernél nagyobb hatalom. Hát én egy erősebb fegyveresnek nem mondhatom azt, hogy takarodj, mert nem megy el. De az már kommunikáció. Szóba állok az ellenséggel. Az pedig nem jó tenni. Tudjuk, hogy az első világháború voltak lövészárok, barátkozások, aztán lemészároltak mindenkit a végén, akik ott barátkoztak egymással. Tehát az ellenséggel nem lehet szóba állni, tilos. Tilos. Amikor Jézus mondott valamit, mindig igét mondott. Meg van írva. De ő mondhatta, mert ő az ördögnél nagyobb hatalom. Ja, ott van a Bibliában, Jobb könyvében, hogy azt mondja Isten, hogy gyere ide és számolj be, hát akkor ki a főnök? Az, aki azt mondja, hogy gyere ide, és mondd el, hogy mit csináltál. De én hiába mondom az ördögnek. Ma is megkérdeztek reggel, hogy tetszik ördögézéssel foglalkozni, ugye? Mondtam, hogy hála Istennek nem kell, meg nem is akarok, meg nem is értek hozzá, én nem foglalkozom ilyesmivel. Nincs olyan, hogy ördögűzés. Az ördögöt nem lehet kiűzni, mert nem engedelmeskedik. Az Istennek engedelmeskedik. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy menjenek ki belőle, és menjenek a disznókba, akkor engedelmeskedtek. Egyébként embernek nem fog engedelmeskedni. Azt is tudni kell, hogy Isten a világot két részre osztotta föl, a láthatatlan és a látható világra. És bennünket, embereket a határra állított. A láthatatlan és látható világ határára. És azt mondta fölfelé, hogy őrizd, tartsd a kapcsolat a szövetséget Istennel, lefelé meg azt mondta, hogy őrizd és műveld, fölfelé meg azt mondta, hogy maradj meg az én szeretetemben. Mi történt? Elszakadtunk Istentől, bezárult a láthatatlan világ, és azóta is mindig újra és újra fölajánlja a különböző módokon a gonosz, hogy én kapcsolatot létesítek vele. Emlékszem egy asszony, akinek a férje meghalt, nem találták meg, csak értesítették, hogy ugye eltűnnek, nyilvánították, és azt hiszem talán 8 évvel később találták meg a holttestét. És elment egy olyan para jelenségekkel bíró asszony az, aki elmondta neki, hogy nem tudjuk hol van, de meghalt. Nem eltűnt, meghalt. Majd egyszer előkerül a holtteste. Addig nyugtalan volt egyébként. Attán utána meg még nyugtalanabb, tehát vannak emberek, akiknek vannak ilyen képességek. De az Isten népének azt mondja itt a Biblia, hogy neked nem engedi meg Istened az Úr. Most azt, hogy mit csinálnak a világ fiaim, gyerekeim meg is elmondom. Figyelj, a te osztálytársad azt csinál, amit akar, de te nem. Ez nem ugyanaz. Hát a világ fiai csinálnak, amit akarnak, nem? Még okosabbak is a maguk nemébe. Nem én mondom, Isten igéje mondja. Tehát még bizonyos dolgokat jobban is csinálnak. Aztán mi a következmény, az egy másik kérdés. Tehát ha valaki kereszténynek gondolja, tartja, vallja magát, azokra nézve érvényes az, amit itt mond az ige, hogy neked az Isten nem engedi ezt meg. Tehát hogyha valaki ilyesmibe belemászott a tudatlanság idejét, a apostolok cselekedetei, elnézi az Isten, ebből ki lehet jönni, meg lehet térni hozzá, le lehet tenni, meg lehet szabadulni, mert van úgy, hogy belemegyünk valamiből. Nem tudjuk. Jó, azért tévedünk, mert nem ismerjük az írásokat. Jobban kell ismerni a Szentírást, akkor kevesebbszer tévedünk el. Bátyám az egyik hamis pénz szakértő, bankoknál dolgozott sokáig, most is oktat pénztárosokat, meg szaktanácsadással foglalkozik, stb. És egyszer hazahozott egy ilyen köteg forintot, papírpénz, papír, 20-es, 5-es, hogy válogassam ki, melyik hamis. Én úgy rakosgattam jobbra-balra, hogy hamis, jó, nem hamis. És a végén elkezdett nevetni, mint hamis. Mint hamis. Én nem is vettem föl. Neki van egy olyan képesség, hogy megfogja a bankjegyet, és a papírból megállapítja, hogy ez nem bankjegypapír. Én aztán tapogathattam. Tehát mit akar Isten? Azt akarja, hogy az igazit ismerjük meg minél jobban, és akkor fel fogom ismerni a hamisat. Ő mikor oktatja a pénztárosokat, a hamis pénzt, stb. Egyetlen hamis pénz nem ad a kezükbe. De minden a világ összes papírpénzből, kisebb, nagyobb címletből az eredetit odaadja nekik, hogy fogd meg, szagold meg, gyűrd össze, nyálazd meg egy kicsit, stb. És mikor belejönnek abba, hogy az igazit, a jót felismerjék, akkor megmutatja a hamisat, és a legtöbb pénztáros már felismeri. Hogy akkor ez tényleg nem olyan a tapintása, sokszor a szaga se olyan, és így tovább. Tehát azt akarja, hogy megismerjük az igazit. Ugye azt is tudnunk kell, hogy az Édenkertben Ádám és Éva nem hittek Istenben. Egyetértünk ezzel? Nem hittek. Hát nem kellett hinni persze, milyen jó volt, nem? Szemtől szembe ott voltak. Sétáltak hűvös alkonyatkor, és beszélgettek is. Nem kellett hinniük. Hitre a bűnösöd óta van szükség. Mert bezárult a nem látható világ, lezárta Isten. Mi volt az első, amit észrevettek? Ugye? Mindig a szex. Ifin is elmondom, hogy minden erről szól azóta. Kivettük a csomagból, a házasság nevű fantasztikus csomagból, kiszedjük a szexualitást, és utána elpusztulunk bele. Nem így van? Hölgyeim és uraim. Így van? Kiszedjük. Nem csak ezt, abban a pillanatban. Hát addig is látták egymás mesztelőn, semmilyen probléma nem volt. Se parázna gondolat, semmi. De az volt a normális. Attól kezdve meg egyből feltűnik, hogy Nini neki olyan van nekem meg ilyen. Addig az nem volt probléma. Tehát eltorzult, nem csak ez, jön az első gyilkosság, hazugság, csak kezd a lepusztulás teljes. Csak ugyanazt mondta az Isten. Nem azt mondta az Isten, hogy kert egy fájáról ne egyetek, hanem azt mondta, hogy egy fájáról se egyetek, hanem azt mondta, hogy arról az egyről ne egyetek. Csak egy betűt cserélt ki, és nagy romlása lett az embernek. A bűneset, tehát ezt a védettséget és közösséget az Istennel rombolta szét, és azóta mindig, újra és újra, sokféle módon felajánlja az ördög a segítségét. Nem tudja, mi van a férjével, eltűnt a gyereke, ez és ez a probléma. Mit akart mondani a papa halálos ágyán, és nem értettem, és meghalt. Majd én közvetítem. Visszamegyünk az időben, nekem megvan rá a képességem, megidézem a papa szellemét, és akkor tessék meghallgatni, mit akart mondani. És attól kezdve kinyírja a családot a dolog. Jönnek a félelmek, megmozdulnak a tárgyak, végireked az üveg, leesik a tükör, összetörik, éjszaka folytogatják, mintha ülnének a mellkasán, emlékszem egy nőre, aki Kecskemét mellett lakott, addig vidáman biciklizett haza a viszonylag hosszú pusztai részen át, attól kezdve állandóan attól félt, hogy ilyet csinál, hogy meg fogják erőszakolni. Elkapják, lerántják a bicikliről, bebonszolják a bokrokba és megerőszakolják. És attól kezdve nem mehet többet biciklivel hazamenni. Addig semmitől nem félt. Meglepte a félelem. Lásd bűneset. Bejött a félelem. Szavadat hallottam, féltem és elbújtam. Tehát mindig félelmet akar az ördög bennünk gerjeszteni, sokat ígér, keveset ad és a végén mindent elvesz. Miután a direkt kapcsolatot Istennel láttuk őt, Ádám és Éva elvesztettük, újra mondom, mindig felajánlja a szolgálatát Izraelben, a segítségét. 2 Mózes 20. A 10 parancsolat. Hogy is kezdődik? Tudja valaki? Én az Úr vagyok, a te Istened, és folytatja. Igen? Na, ez. Ne legyenek neked. Sőt, az igazi, a héber szövegnek a pontos fordítása az az, hogy ha én az Úr vagyok, a te Istened, akkor nem lesznek idegen Istened. Akkor fogsz tudni nem lopni. Fogsz tudni nem paráználkodni. Akkor fogod tudni nem kívánni a másik feleségét, aki mindig szebb egyébként, meg mindig fiatalabb, meg mindig gazdagabb, nem mindig, de sokszor. Akkor meg tudod állni, hogy meg tudod, emlékszem valakire, mondta, hogy lelkész úr, én megtartom a 10 parancsolatot, mondom, mind a 10-et, igen, de irigylem magát, nekem nem sikerül. És akkor meg ő nézett nagy szemekkel, hogy értem, úgy, ahogy mondom, hát én képtelen vagyok, Nekem az én külön könyörögnem nem kell, hogy ne legyenek olyan gondolatom, hogy nem Isten szerint való. Hát hogy értem? Hát hogy a lopás. Hát nem csak az a lopás, amit elveszünk, nem? Meglophatom a cég telefonját, nem? Ellophatom a gyerekemtől, meg a családomtól az időt, mert munkamániás vagyok. A kívánság és egy csomó minden van, ami nem az Isten szerint való. Azért, mert valami jónak tűnik, az nem biztos, hogy Isten szerint való. Mi a probléma azzal, hogy elutazik valaki nyaralni, mondjuk Olaszországba? Semmi. Csak ha nem akarja este, hogy oda menjen, akkor az engedetlenség. Na de hát nincs abban semmi rossz, persze. Önmagában nincs semmi rossz, csak engedetlenség. Mindig azzal van, hogy itt is azt mondja, hogy ne legyen olyan, aki ezt csinálja. Vagyis ne legyél engedetlen. Ne legyenek előtted idegen istenek. A Biblia egyébként az ördöglő és a bukott angyal világról, tehát az egész démon világról nagyon visszafogottan beszél. És még egyszer megismétlem, az ördög nem téma, hanem anatéma átkozott. Nekünk nem bele kell foglalkozni. Ha valakinek az állik világossá, hogy vannak megkötözöttségek az életében, ennek megvan a módja. Majd elmondom ezt is, hogy lehet ebből szabadulni. Kolossé 2.15. Lefegyverezte a fejedelmségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tudja valaki, hogy 1945. május 9-én mi volt? Nem értem. Az vége volt a második világ, győzelem napja. Legalábbis a nyugati hatalmaknak, mert Japánban még, ott csak most volt az emlék évforduló Hiroshima Nagasaki augusztusban. De Prágában még német csapatok harcoltak május 9-e után még 3 napig. Hogy is van ez? Túl macer lett volna, hogy kitérőt tenni északnak. Szovjet csapatok egyből Berlinbe mentek, és igazuk volt, ott kell elpusztítani a fenevadot. Persze. Arra nem volt idő, hogy fönnmenjenek Prágáig. Aztán ott is bekövetkezett. Hallották a prágai német csapatok, hogy Berlin elesett, és letették a fegyvert. És tulajdonképpen akkor kezdtek igazán öldöklésbe. Mert tudták, hogy most már minden elveszett. Ez csak egy béna hasonlat arra, hogy nem tudjuk, hogy miért, de van még egy kevés ideje az ördögnek. Még egyelőre van hatalma. Sokakat megtévesztett, félrevizet, rávehet dolgokra, megengedéstől, nem mondja meg, hogy miért. Nekünk nem kell csapdába esni, ez a lényeg. De mégis azt mondja, hogy lefegyverezte. Próbálja az embereket, hívőket és nem hívőket, a nem hívőket sokkal könnyebb. De a hívőket is megpróbálja, a keresztényeket is bevonni. Szóval emlékszem, nagymamámra egy nagyon kedves hívő asszony volt. Sokszor találkoztam úgy vele. Móron lakott, átmentem Móron és bementem a Magyarhoz. Ott ült kint az ámbituson, ugye el volt húzva egy vászon, mert nagy meleg volt, és láttam, hogy imádkozik. Jaj, de jó, hogy jöttél. És egyszer azt mondta nekem, hogy figyeld a kandúromat, mindig élő egeret hoz. Döglötted sose. Elengedte, akkor adott egy pofon, fölment a vércukra az egérnek szegényen. Így is van tényleg, ugye, akkor a nagy szőrös izé macerája, persze, édesebb lett a vére, és ott játszott, és akkor értette meg valami fontosat, hogy mindig az élő hitű ember kell az ördögnek. Hát akkor az övé halott, azzal nincs mit tenni. Az Imányi Józsi bácsival beszélgettem egyszer, és elmondta, hogy ugye, amikor szolgált, református lelkész volt, meghalt már Kárpátalján, Sztálinnak írt egy levelet, aztán 20 év kényszermunkát kapott, hogy Sztálin lentész meg Isten, ez neked annyi, és másnap vagy két napon elvinték, ugye, és 20 év kényszermunkára ítélték, de aztán nem kellett letölteni, hanem inkább hazengedték, mert az egész tábor itt jutott volna. Rájöttek, hogy jobb, hogyha kiengedik, mert nagy baj csinál a Józsi bácsi, és ő mondta el egyszer, hogy ment faluról falura szolgálni, és egy presbiter vitte. És egyszer csak megkérdezte tőle, hogy kedves presbiter testvérem, aztán mikor fogadtad be az Úr Jézust? Élsz, van élő hitet? Hát, hű mögött. Állj meg, kiszállok. Hogy? Engem egy hulla ne fuvarozzon. Na most megdöbbentő, de ezen indult el az Isten hitelnek az ember. Mi az, hogy hulla? Engem egy hulla ne fuvarozzon, és kiszállt Józsi bácsi, és adtak ez a gyalogment. Hát őt egy hulla ne fuvarozzon. Mit akar Isten? Azt akarja, hogy élő hitre jussunk, mert akkor tud minket használni. Viszont, ha élő hite van valakinek, az vegye tudomásról, hogy teljes örömnek tartsátok. Jakab, ha különböző kísértések, támadások érnek titeket, mert az a hitetek próbálja. Emlékszem, az IKEA-ban láttam egy gépet, ott volt egy fotel, és kiírta, hogy 86.200, és mindig küfölte a fotel támláját, hogy mennyit bír ki a fotel, bizonyítsa, hogy milyen jó az áru. Tehát mindig támadni fog. Akár így is, hogy tálcán kínálja, hogy igen, ő nem segített, de van neki egy másik módja is. Meg lehet kérdezni, hogy a sarkon lakik a mámi, már 20 éve ezt csinálja, menje hozzá azt a, majd megmondja, hogy mi a teendő. Mert ő belelát a nem látható világba. Tehát mindig lesz támadás. Mivel az Isten oldaláról az ember átállt az ördög oldalára, bálványimádóvá lett, ezt mondja a Biblia, Róma 1.21. Hiába valóságra jutottak, gondolkodásokban és értetlen szívükben megsötétettek. Bált, Astartét, Molochot, ezek pogány istenek voltak. Volt olyan, hogy élve rátették a izzó bálványszobor kezére a csecsemőket, és elégették. Ezért mondja azt a Biblia, hogy ne vidd át a gyerekedet a tűzön, ne áldozd föl. És ebbe bele sodorodott Isten népe, és átvették. Ismerjük az Ószövetségét, hányszor előfordult az, hogy ugyanazokat a bálványisteneket imádták aztán. Gedeon, meg bizonyos jó királyok, akik fehér palásban vannak, kivágták a bálványszobrokat, bálványfákat, meg összetörték a szobrokat, meg elégették, legyilkolták a bálpapokat, megölték őket, elégették a csontja, rendet csináltak. Reformáció. Lásd. A deformáció helyett reformáció. Pont ezt akarja Isten. Újra és újra. Például a Waldorf iskolákban ma is úgy imádkoznak, hogy először a földanyához, aztán az Istenhez. Ez a szinkretizmus, a keverés, hogy kicsi ebből, kicsi abból. Csak hát ez nem a Paprika című főzőműsor, hanem Isten azt mondja, hogy ne legyen más Istenet. Tehát el kell döntem, hogy József mondott, hogy döntsétek el, én és az én házam népe az Úrnak szolgálom. Ez egy napi döntésem, amikor fölkínálnak dolgokat, vagy amikor azt mondják, hogy elintézem, ha letetszik tenni a 20 000-est. Talán nem is mondja az összeget, csak úgy érzékelteti, hogy ilyenkor mennyit illik vanni. És sokszor keresztények is belesodródnak ebbe. Nekem az építkezés során, amikor a templomot építettem, számtalan szó volt, hogy szóval akkor lelkészkém, mindenkinek megvan a maga ára. Megveszlek kilóra. Hát mondtam, hogy annyit maga nem tud fizetni. Melyik a terhajtója? Kérdeztem, azt mondom, abba szálljon be, aztán nyugodtan húzzon el. Tehát muszáj megállnunk. Mert egyébként elbukunk. Isten meg megerősít. Tehát amikor felajánlnak a dolgokat, hogy igen, ez nem tudott meggyógyítani, menjünk el oda, neki van rá hatalma, nem fogsz többet köhögni. Vagy elvisznek valakit egy karizmatikus közösségből, kézzeltétellel gyógyítanak. Emlékszem arra a fiúra, aki ott volt nálam, súlyos aszmás beteg volt. És mondta, hogy elvitték oda, kapott kézzeltételt, idézel be áldást, megszűnt a köhögése. De többet nem érdekelte a Biblia, nem tudott imádkozni, félelmei voltak, nem bírt aludni, stb. Stb. És azt, hogy mi ez, mondtam, hogy nézd, ez valami kötelék, amit kaptál, egy dolgot tehetünk, hogy elmondjuk Istennek, aztán ő pedig tegyen úgy, ahogy akar. Imádkoztunk, és rájött egy retteltes aszmatikus roham. Világosan kiderült, hogy nem szabadult meg, csak egy nagyobb erő háttérben nyomta a betegségét, de az alapprobléma megmaradt. Testileg jobban lenne, lelkileg kikészült teljesen. Tehát fontos dolog ez, hogy ne engedjünk. 1 Tesszalonike 1.9. Miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez? Jelenések könyve. Nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és nem tértek meg varázslásaikból sem. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy ha valaki tudja, hogy ilyenbe belekeveredett, majd a végén elmondom, hogy nagyjából melyek azok, ennél sokkal több van, de a fő dolgot, hogy ha ráismerünk, hogy jaj, hát akkor ennyibe belesodródtam. Ebből van szabadulás. A Galata 5.20-ban azt írja a Biblia, érdemes kikeresni, ezt hosszú most nem olvasom el. Galata 5.20. Azt írja, hogy a test cselekedetei mögött egy sereg szörnyű bűn lajstrom van ott. És ott mondja, hogy a lélek gyümölcse mi. Ezek a test cselekedetei, a test alatt mi legtöbbször ezt a hústömeget értjük, amivel most itt csücsülünk a székeken meg a padunkban. A Biblia a test alatt nem a szómáról beszél, hanem az istentelen gondolkodás, az a testi gondolkodás. A szóma, a test az, amiben itt ülünk, a húsunk, a májunk, a szemünk, a fülünk, ez a testi test, a hústest, némelyik Biblia így is mondja. De nekünk nem a hústest lázad fel az Isten ellen, hanem a gondolkodásunk, a lényünk lett istentelenné. Következmény, hogy a testünk is elporlad. De először Ádámnak és Évának a lelke halt meg, nem a teste. Aztán meghaltattak testileg is. Halottak lettek, lélekben az Isten előtt, de egyébként testben éltek tovább. Hát tudjuk, hogy születtek gyerekek, és így tovább. Tehát mindig, amikor a halálról beszél a Szentírás, mindig a lelki halálról beszél. Ami örökké való lelkünk, a halhatatlan lelkünk haláláról beszél. Test ebben a lázadás értelmében. Ugye a lélek átmegy az örökké valóságba, de nem mindegy, hogy hova kerül, a kározatra vagy az üdvösségre. Tehát nem ér véget azzal, hogy valaki meghal és eltemetik. Ott a test elporlat, de a lélek azt mondja, visszatér a teremtő Istenhez, aki azt adta. 2 Mózes 22.17-ben ott volt ez a parancs, hogy varázsló asszonyt ne hagyj életben. És emlékszünk, azért Saul mégiscsak talált egyet. Egy megmaradt, és megtalálta. És mindig így van. És kiderül, hogy ott nem is a próféta jelent meg, mert összeesik az varázsló asszony, és elveszti az eszméletet. Maga az ördög jelent meg a próféta képében. Tehát nincs tréfa és nincs vicc, ez mindig halálos találkozás. Vagy így, vagy úgy. A harmadik terület, ami bevonta és bevonja azóta is az embert az ördög, az a varázslás, a mágia. Itt már az elméleti dolgokból a gyakorlatban is résztvevővé válik az ember. Ézsaiás 47.10. Gonoszságban bíztál. Amikor az ember nem az Istennél keres védelmet. Na hagyd mondjam én egyszer, a lottozás ugyanilyen. Hát a totó, lottó és egyéb autónyeremény, betétkönyv, ez szerencsejáték. Hogy hívják a szerencseistent? Fortuna, kérem szépen. Görög-római névez a szerencse istene. Akkor kinek is tetszenek áldozni? Tényleg a fortuna fog segíteni? Most 2 lottót vettem, sőt 4-et. Valahogy csak bejön. Sokszor nem jön be, még nagyobb baj, ha bejön. Akkor van igazán bajban az ember, amikor bejön. Mert azt hiszi, hogy tényleg ez így van. Hát kérdés, hogy kitől várod az anyagi helyzetet jogra fordulását? Mi nem hiszed el, hogy Istené az arany és az ezüst? Az egyetlen bank, ami sose fog csődbe menni, az Istennél van. És ott korlátlan keretünk van. Nem hiszük el? Nem hiszünk, vagy nem hiszünk? Hát van, aki igen, van, aki nem. Belekezdtünk egy templom építésbe, úgyhogy nem volt pénz. És egyre másra jöttek, innen is, onnan is. És végül összegyűlt 80 millió forint. Egy olyan időszakban, amikor sokkal rosszabb anyagezetben volt az ország, mint most. Eszmetlen nagy volt a munkanélküliség. Csak annyit kértem Isten, hogy Uram, elvállalom, de ne haragudj, hogy ilyet kérek, mert ne kelljen ott cicóznom a pénzzel. Azt, neked annyi van, légy szíves már kiutalni, hadd csinálja meg gyorsan, mert egyébként nem épül a gyülekezet, mert nekem ott kell állni a betonozásnál, meg a burkolás, meg ez teljesen lényegtelen dolog. Légy szíves, rendelt ki. És szépen jöttek és ajánlották fel az összeget. Innen is, onnan is. December 11-én fölhívtak a minisztériumból, hogy tudnék adni egy 10 millió számlát. Hát, tudom, az nagyon kell. Mert épp a 22 millió volt a fűtés, ketté bontva. Egy 10 meg egy 12 millió számla. Már kifizettük. Megkérdezték meg, hogy maradt egy kis keret, és ha tudok adni egy számlát, akkor elszámolhatom. Hát jó. Átudolták a 10 milliót. Tetszik érteni? Az Istené az is. Teljesen szabályos. Megírtuk a szerződést, elfogadták, hogy az a számla azzal a dátummal abszolút törvényes volt, semmi probléma nem volt. És kiutalták, amivel tudtuk folytatni. Tovább. Annyi csodát láttunk, de a saját életünkben is tönkre ment az autónk. Egy vállalkozó megkérdezte, hogy mire van szükség, mondta, hogy nem mondom. Nem mondjad. Mondtam, hogy kinyifant a kocsink. Miért szeretnél? Mondom, viccelsz. Nem, szóval mondd meg. Hát elmondtam, hogy a Ford akkor éppen olyan volt, ami minden nem is az lényeg. Jó, azt mondja, Dunaújvárosba. Akciós, lemegyünk, kifizetem. És mi lesz a használt autót? Nem mondom, odaadom a kollégának. Ajándékban, mert neki meg semmilyen nincs, de kéne. Gondoskodik rólunk a szavarítás Istene. Ebben a témában, meg az anyagiakban is. Nem kell fortunához fordulni. Mondd el! Ennyi a nyugdíj, nagyon nehezen jövök ki belőle. Uram, nem lehetne egy kicsit kipótolod? Lehet, hogy meg kell érte dolgozni. Mert ugye hát a nem száll le a sülcsirke, de lehet, hogy kapsz egy olyan munkát, amit fogsz bírni a nyugdíj mellett, és tudsz még dolgozni is. Tehát ne forduljunk semmilyen értelemben a szerencse Istenéhez, mert megkötöz minket a dolog, és nem bírunk szabadulni. De mondjuk el Istennek a nehézségeket, és a problémát tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége megőrzi a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Mit olvasunk Lukács 10:17. A 72 tanítvány visszatért örömmel, és jelentették Jézusnak. Uram, még a démonok is engedelmeskedtek nekünk a te nevedre. Kolossé 2:15. Jézus bátran mutogatta a fejedelmségeket, mert diadalmat vett rajtuk. Az új szövetség szerint a démon kérdés mindig Krisztus kérdés. Mennyire bízom az Istenben? Van szabadulás, van előrejutás, van megoldás ezekben a kérdésekben. Valaki azt mondta, hogy hát én nem vettem komolyan a beszélgetést az ördökkel. Én ilyenkor mindig elmondom, hogy Nyíregyháza határába is biztos megy 380 kV-os magas feszültség. Ki kell menni, meg kell tapogatni, nem kell komolyan menni. Csak fogjuk meg. Aktív szén. Abba a pillanatban. Szénné égünk. De nem lehet azt, hogy az ördög viccel, hogy nem veszem komolyan. Hát olyan nincs. Csak játékból jós voltunk. Nincs ilyen. Ő mindig komolyan veszi. És mindig benyújtja a számát. Vagy amikor középiskolába hozták ráadáson, asztaltáncottaknak elmondta egy diáklány, hogy aztán mindenki elkezdett menekülni, mert megmozdult az asztal. És egymást kérdezi, hogy te rúgdostál lábadra, én kidőlt egy egyik se. És attól kezdve ki voltak készülve idegenek. Nincs vicc, és nincs szórakozás az ördögi dolgokkal. Ő mindig komolyan veszi. Jelenése 12:12. Leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Aztán jelenések 22:15. Kint maradnak a varázslók, a bűbájosok, a paráznák, itt benne van a homoszexualitás is, csak mondom. A bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot, és nem tér meg ezekből. Kint maradnak. Nincs kecmec. Én sajnos elég sok homoszexuális hajlom emberrel kell, hogy beszélgessek nőkkel és férfiakkal. Egyaránt ezt mindig elmondom, hogy ez egy ítélet, ez nem betegség, hanem megkötözöttség. És akik ebből szabadulni akartak, azok ma már megházasodtak, gyerekük van és teljesen normális egészséges szexuális életet élnek. Ezt csak le akarják nyomni a torkunkat, hogy ő szőke, ő meg homokos. Mi a probléma? Hát ez kékszemű, ő meg buzi. Bocsánat, így szokták mondani. De ez nem ugyanaz a kategória. Ő szőke, ő meg megkötözött. Azért ferde hajlama a szexualitásban. Az megkötözöttség. Azok a homoszexuálisak, akik szabadulni akartak, azok megszabadultak, mert letették Isten elé, és többet nem azonos neméhez vonzódott, hanem a másik nemhez, az egészséges módon. A római levél első fejezete, olvassuk el. A természetes érintkezést fölcserélték a természetellenessel. Kész. Világos tanítás a Szentírásban. Nem kezdjük magyarázni. Hát már genetikailag erre van nyavaját. Nincs semmire kódolva. Vannak, akik erre érzékenyebbek, annál inkább vigyázni kell. Most ugye azt akarják sok helyen, hogy teljesen egy WC van, fiú, lány egybe. Nem kell a nem identitást hangsúlyozni. Mindent le akarnak nyomni a torkunkon. Vagy emlékszem arra 20-21 évvel ezelőtt az arab orvost hallgatóra Budapesten beszélgettünk. Azt mondta, hogy középkorban nem tudtuk Európát elfoglalni. Most el fogjuk foglalni. Mikor? 20 évvel, több mint 20 éve mondta. Most csinálják. Még nem viccelnek. Ez egy kőkemény háború Európa kereszténységével szemben. Aki ezt nem látja, az vak. És ugyanolyan okkult és ördögi erők támadnak a legyengült és teljesen üressé vált idézelve kereszténység. Keresztény Európa vicc. Hát ha keresztény lenne Európa, akkor ma egy iszlám templom nem lenne. Nem? De nem az. Azért vannak és azért épülnek. 1 János 3:8. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Emlékszem egy 156-160 centi magas lányiker párra, ilyen gogog ördög voltak, korcsolyázva fölléptek, cirkuszokba, stb. Meghalt a nagymamájuk, katolikusok voltak egyébként, és mindig meggyújtottak egy gyertyát, és úgy imádkoztak, és egyszer csak azt tették észre, hogy elkezdett nőni a gyertya fénye. 30 centi a láng, de nem fogy egyáltalán a viaszat. Aztán egyszer csak ott találtuk egy levelet a nagy írásával, hogy hagyjátok fönn nyitva a kis ablakot, és én minden nap ide teszek majd nektek egy üzenetet. Akkor rémültek meg igazán, amikor egyik alkalommal elmentek otthonról, ugye egy szoba konyhás lakásba laktak, és nem tudtak hazamenni, mert belülről nem volt otthon senki. Belülről a szekrény oda volt tolva az ajtó elé. Tetszik érteni? Kimentek az ajtón, bezárták a lakást, és a szekrény oda volt tolva. És akkor kikészültek. És valahol hallott, mindegy, nem is ez a lényeg, eljöttek, megbeszéltük. Még elmondták azt is, hogy nagy világító zöld szemek kísérték őket észre, teljesen ki voltak már idegileg készülve. Elmondták, megbeszéltük, sok minden más egyéb sötét dolog is kiderült. Megtagadták ezeket a dolgokat, Isten megszabadított őket, és mondtam, ablakot becsukni, gyertyát elfújni, nagyival nem levelezünk, mert ő meghal. Teste a temetőbe, lelke várakozó állásponton, ugyanez igaz Máriával kapcsolatban is. Senki nem akarja a katolikus testvéreket bántani, de Mária meghalt. Teste Efézusban volt, sokáig eltemetve, míg aztán a háborúk el nem sodorták a sírját, nem ment a mennybe. Az egy pucs volt az akkori pápától, a bíborosok testülete nélkül, átlépve rajtuk, dogmaként kijelentette, hogy Mária szeplőtlenként mennybe ment. Hát egyrészt születtek még gyerekei Jézus után, ezt világosan mondja a Biblia, hogy Júdás az Úr testvére, vagy Jakab az Úr testvére, és így tovább. Hát ott van a Bibliában, hogy még születtek gyerekei. Tehát Mária, tisztelem, becsülöm, szeretem, mert engedelmes volt Istennek, őt erre a feladatra hívta el Isten, hogy megszülje a világ megváltóját. De ettől nem volt más ember, mint mi. Ugyanolyan volt, mint mi. Törékeny, bűnös, kegyelemre szorult, és itt tovább. És mikor megtért Istenhez, attól kezdve nyilván az ő élete is megváltozott. Nem ment a mennybe, de ott van Krisztusnál, mert itt ő benne. Tehát ezt azért világosan tegyük helyre, mert ugye úgy katolikus templomok nem szentelnek föl, hogy valamelyik elhúny szennek az erekéjére ne lenne ott az oltár kő alatt. És azelőtt kell térdet hajtani. Hát ki gondolja ezt végig, hogy is van ez? Azért merem ezt mondani, mert én 28 éves körülbelül római katolikus voltam. Bérmálkoztam, első áldozó voltam, tehát nekem nem magyarázna már senki, hogy mi van. Én pontosan tudom. De most nem arról van szó, hogy ne szeressük a katolikus, de dehogy nem. Csak az a tanítás nem biblikus. Kész. Ennyi. Meghalt személyt imádnak. Ezt világosan mondja a Biblia, hogy hol a helye a dolognak. Nagymamával is beszélgettem erről, ugye akkor még én is alig múltam katolikus, akkor jutottam itt, és elmondtam, hogy te nagyé, hát más mond a Biblia. Nekem ezt így tanították, fiam. Jó, de ő Jézushoz imádkozott. Meg hát most tudom, hogy ez olyan durvának hangzik, de nagy tisztelettel mondom. Ha közvetlen fogad a főnök, miért beszéljek a titkárnővel? Miért? Hát én mehetek közvetlenül Jézus által az Istenhez. Nincs szükség közbenjáróra. Nincs más közbenjárót van a Bibliában. Az ember élet Krisztuson kívül. Hát ha nincs más, akkor nincs más. Se Mária, se a szentek, senki. Egy közbenjáró van. Nem véletlenül hasadt meg a dolog a reformációnál. Luther, aki Págaston rendi szerzetes volt. Csak tudja, mit mond. Meg átélte a csodát, amikor igazán hitre jutott. Attól kezdve egyedül Jézus. A négy szólusz, ugye? Egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül kegyelem, és egyedül hit. És más nem működik. Én a saját életem is azt tudom mondani, hogy nem működik másképp. Csak így. Ha ezt a négyet komolyan veszem, az életem működni fog. Az 1 János 1.9-ben az van, hogy Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Ez azt jelenti, hogy elmondhatom Istennek mindazt, amit csináltam, ő megbocsát, és Jézus vére megtisztít. Mit jelent ez pontosan? Meggyónom, megvallom. Én merem ezt a kifejezést használni. Meggyónom, megvallom Istennek. Elmondom. Ezt és ezt csináltam. Úr Jézus, szabadíts meg. És akkor tiszta leszek? Persze. Na de ha nem érzem, teljesen lényegtől mit érzel. Mi most süt a nap, vagy nem süt? Na ne tessék már viccelni. Süt a nap? Süt vagy nem süt? Milyen gyorsan hagyják kibillenteni magukat? Persze, hogy süt. Csak nem látjuk. Nem itt. A föld másik oldalán mondjuk. Süt a nap bizony. akkor is, mintha felhő van a nap meg köztem. Hát az Isten akkor is szeret, ha ezt nem érzem. Nem érezni kell. Itt ül mellettem ilyen szimpatikus férfi, most olyan kedvesen néz rám, de egy 10 kilós kalabáccsal rávernék a lábujjára. Valószínűleg azt mondja, hogy milyen lelkész ez. Verekszik. Akkor már nem nézné a mosolyogva rám valószínűleg. Vagy lehet, hogy rendes ember is tűrtöztetné magát, ennyi emberet az mégse, kint aztán elintéznénk ugye a kapu alatt, hogy miért is volt ez a kalapácsos ügy. Tehát azt mondja, hogy mit érzek, ez lényegtelen, mert a hit az nem érzés dolga. A hit az tény, mit mond? Ha megvalljuk, megbocsátja. És ha nem érzem bűnnek, hol van ilyen a Bibliában? Hogy akkor nem. Ugye mi a csapda? Hányszor belesétálunk, hogy nem érzem, hogy bűn, nem is bocsát meg. Nincs ilyen a Szentírásban. Mit mond? Vald meg. Én meg megbocsátom. Az jelez valamit, ha nem is érzed bűnnek már odaütöttál. Hogy már nem is fáj. Hogy beszélsz, gondolkozol, mire nézel, mire kattintasz rá. A neten, ha ezt nem látod, hogy mit csinálsz, az már jelez valamit. Hogy valami baj van. Sőt, nagy baj van. De nem az érzés kérdése. Ezt mindig elmondom, amikor valaki megszabadul. Ugye leszoktam húzni a jegygyűrűmet, látszik a helye. Amikor valaki megvallja a bűnét, sokszor a helye megvan még, meg ami átnyúlik a bűnnel fertőzött életéből az új életébe. De aztán egy 2 óra múlva már nincs itt a helye, mert a testvíz az kitölti. Most még lehet látni. Úgyhogy van olyan, hogy aki fölvágta az erejét, a helye az ott marad egy élet át. Vagy a narkos pengével szépen akurát is van. Vagy az alkoholistának a másokor. Hogy nem. Megtért, de meghal másokor. Visszaköszön az a bűne, amit évtizedeken át csinál. Ettől még igaz, hogy megtért. A Lukács 11-ben azt olvassuk, hogyha valaki megszabadul, mert ugye sokszor mondják nekem, hogy én szeretném megszabadulni a megkötelezettségből, de nem akarok keresztény lenni, és nekem nem kell Jézus. Akkor azt mondom, hogy tessék elmenni. Tessék elmenni, mert rosszabb lesz a helyzete, ha ezt most így végigcsinálnak. Miért? Lukács 11. 14-26-ig. Azt olvasjuk, hogy ha valaki nem Jézust fogadja be, akkor heted magával tér vissza a gonosz élek. Hát azt mondja Lukács 11-14. Ha nem Jézus fogadja be, heted magával tér vissza a gonosz élek. Tehát, hogyha valakinek nem kell a szabadító, akkor a szabadulás az nem működik, mert sokkal rosszabb állapotba kerül. Láttam ilyet, és az még borzalmasabb volt látni. De nem kellett Jézus, de mindenféle elmondott maga, és akkor össze-vissza verve ébredt föl hajnalban, a démonok összeverték. Tehát ez így nem működik. Tehát akkor inkább azt szoktam mondani, hogy akkor hagyjuk az egészet, majd ha hitre jut, akkor térjünk vissza újra erre a kérdésre. Emlékszem egy olvost hallgatóra, akivel üveget pörgettek, és ott jöttek a válaszok. És a végén, ugye betűkből rakták össze a válaszokat, most nem mondom el, hogy olyan, mert nem ez a lényeg. A lényeg, gondolkodó fiatal lány volt, és a végén úgy megkérdezte az üvegpörgetés által, hogy ki vagy te tulajdonképpen, és mi lesz veled? És akkor azt mondja, hogy ezt nem mondom meg, de ti is ugyan oda kerültök majd, ahova én. És akkor kezdettek gondolkodni, akkor mit is csinálnak ők tulajdonképpen? Mi az, hogy ti is ugyan oda kerültök, ahova én? És akkor kezdettek kutakodni a Bibliába, hogy mit mond ezekről a lelkekről a Szentírás, és ott világosan benne van, hogy mi lesz a vége. Emlékszem egy fiatal lányra, aki bulimiás volt, evés-hányás, és elmondtam neki, hogy figyelj, van ebből szabadulás. Nem kell ezt csinálnod. Ez egy megkötelezettség. Mondjuk el együtt Jézusnak, van szabadulás. Öngyilkos lett. Meghalt. Mert nem hitte, hogy van szabadító, és van szabadulás. Vagy egy fiatal emberre, aki egyiptomi halott kultuszba nagyon mélyen beleásta magát, és sokszor figyelmeztették, hogy ne csinálja, aztán egyszer csak eltűnt. És 2 hét múlva találták, mert a nagy béráz volt, a padláson lógott, felakasztotta magát. Tehát vannak dolgok, amivel nem lehet szórakozni, és nem lehet játszani. Egy kislány tudta hipnotizálni a tanárokat, és meg tudta azt oldani, hogy nem hívták kifelelni. Ki akarta szólítani, fel akarta szólítani a tanár, de nem bírta ki mondani a nevét. Látszott, hogy küszködik, azt nem szólított. Szörnyű vége lett. Belement teljesen, akkor ettől kezdve fölcsillant a szem, hogy hát a hipnózis milyen fantasztikus dolog, és a vége a pszichiátria. Tulajdonképpen az őrültek házán. Most nem tudom, mi van vele, de akkor ez volt. Vagy emlékszem egy fiatal anyukára, aki azért hívott fel, mert megszületett a gyereke, és állandóan rá akarta tenni a forró vasalót a gyerekére, hogy kivasalja. Na most hát ez egy őrület tulajdonképpen, de ő azt látta, hogy ez nem normális, hogy itt valami nem stimmel. És kiderült az anyós, ők az emeleten laktak, az anyósa meg lent lakott a földszinten, a férjének az anyja, és ő egy messze földön ismert jósnő volt. És ő is volt nála, mi van apád végül is, családon belül, stb. És utána lett az, hogy ilyen gondolatai lettek. És ez neki, mint egészséges gondolkodás embernek föltűnt, hogy valami nem stimmel. Akkor megszabadul, de el kell tudnom költözniük, mert kibírhatatlanná vált a légkör. Attól kezdve, hogy megszabadult. Emlékszem egy fiatal lányra, aki nagyon mélyen benne volt a kábítószerben, végén prostitúcióval szerezte a pénzt a kábítószerre. Elmentünk az ifivel, kitakarítottuk a lakását, elkezdett járni a gyülekezbe, egyszer csak eltűnt. És akkor fölmentem hozzá, és ott ült belőle az ágya szélén, és mondtam, hogy Gabi, akarsz te igazán szabadulni? Komolyan akarod ezt az egészet venni? Mert volt egy ilyen fellubbanás, és mondta, hogy tulajdonképpen neki ez az élet megfelel. Két év múlva túladagolásban meghalt. 23 vagy 24 évesen el kellett temetni. Nincs tréfa. Vagy emlékszem egy erdélyi fiúra, aki elmondta, hogy 3 hónapig járt a körbe a lelkész hivatalt, míg be mert jönni, mert a birkákkal közösült a hegyekben. Szodómia, amire azt mondja a Biblia, hogy halál. És ezt tudta, hogy aki állattal közösül, az halljon meg, ezt ki kell végezni. Szóval ők, akkor ő, neki nincs segítség. És végül rászánta magát. És mondtam, hogy szörnyű dolog, amit csináltál, de minden bűnre van bocsánat. Egy dolgot mond, most nem mondom meg, hogy belegabajunk a lélekkáromlásába, most nem tartozik ide, ezt te nem követted el. Rettenetes dolog volt, amit csináltál, abba hagytad, megbántad, Isten megszabadított. Téged is meg is szabadult ebből. Vagy emlékszem arra a családra, ahol okkultizmussal foglalkoztak, és az apuka a saját 16 éves lányát többször megerőszakolta. Olyanná vált a légkör a családban, és hát azért ez se volt jó dolog. Vagy emlékszem egy fiatal lányra, aki szintén belesodorodott ebbe, és az eskü előtt eljött egy beszélgetésen, és azt kérdezte, hogy mit mond a Szentírás a hívő és hitetlen közti kapcsolatról. És én azt mondta, hogy mivel azt kérdezte, hogy mit mond a Szentírás, mert olvastam neki, mit Pál mond, mi köze hívőnek, hitetlenhez. Világosságnak a sötétséghez, tűznek a visszaság, ott van a Pál apostol levelében, és ezt az igét fölírtam neki egy papírra, és odaadtam a kezébe, hogy el akarja olvasni. Elmondtam, hogy lesz, hogy esetleg a férje kineveti, ha ő imádkozik a beteg ágya, gyerek ágya mellett, stb. És eltelt több mint 20 év, és fölhívott valaki, hogy hát így és így hívják, hogy eljöhet-e, mondta, hogy persze. És ami megdöbbentő volt, hogy amikor bejött a lelkész hivatalba, akkor letette az asztalomra ezt a papírt. És azt mondta, hogy lelkészül, minden úgy történt, ahogy mondta. Kinevetett a férjem, nyugtalanok voltak az éjszakáink, állandó veszekedés, mindig volt valami túlsalkodás, és a végén elváltunk. De itt van fölírva, hogy mi köze hívőnek, hitetlenhez. Bizonyos dolgokat nem lehet áthágni, tulajdonképpen a Szentírás parancsolatait egyáltalán nem, mert mindig benyújtja a számlát, vagy a Lacikára emlékszem, akinek az volt a betegsége, vagy baja, vagy kötözettsége, inkább így mondom, senki után nem merte megfogni a kilincset, meg a kapaszkodót a buszon, metrón, és anyukája elhozta, elmondtam neki, hogy Laci, van szabadulás, mert van szabadító. Nekem is ilyen hosszú körmei voltak, mint a madárnak, meg ilyen majdnem derékig érő zsíros hosszú haja, és rettetes ápolót lelke. Akkor beszélgettünk, elmondta azt, hogy ő kérje, hogy bocsássa meg Isten, hogy szabadítsa meg ettől. Utána találkoztam, vele le voltak vágva, körmei, haja, stb. Teljesen normálisan nézők is. Mielőtt a beszélgetés végén elment volna, hogy elindul az ajtó fel, és nem fogta meg a kilincset. Mondtam, hogy Laci, téged Jézus megszabadított. Ha most nem fogod meg, és nem mész ki, tőlem évekig itt lehetsz a lelkiző hatalban, mert én nem fogom neked kinyitni az ajtót. Az biztos. Vagy elhiszed, hogy megszabadultál, mert megszabadult Isten, vagy pedig megmaradsz abban a nyomos. Dönts el, mit akarsz. Elhiszed, hogy igaz? Igen, akkor fogd meg a kincset, menj ki. megfogta, kiment és elkezdett ugrálni a folyosón. Megszabadultam. Ami tragikus, hogy a kedves mama ezt nem hitt el, és elvitte egy természetgyógyászhoz utána. És totálisan visszaesett mindenbe. Utána találkoztam később a szabadulós után, miután levágatta a ját, köröm, stb. Talán egy évvel, másfél évvel később, és ugyanabban a rettenetes állapotban volt, mert visszaesett. Most sokszor kérdezik, hogy van-e olyan, hogy valakit megátkoznak, és megfogam. Mármint az átok. Hát emlékszem egy házas párra, valahol a Hortobágynál kifutott egy cigány kisfiú a cigánysorról, és elütölték, és meghalt a gyerek. És megátkozták, és egy éven belül mind a ketten meghaltak. És hogy a családtagok megkérdezték, most ez akkor működik, vagy nem működik? Hogy van ez? Az ok nélkül mondott átok nem fogom meg, nincs hatása, mondja a Szentírás. De úgy tűnik, hogy bizonyos helyzetekben, ha ők maguk is valamivel fertőzöttek, még ez is lehet. De most nem kell ettől félni, mert lehet Istentől bocsánatot és védelmet kérni és kapni. Említsem egy Zács Klára nevű asszonyra, aki grafológus volt, ugye tudjuk, hogy más a grafológia, és más az írás szakértő. Az a kettő nem ugyanaz. Olyan, mint az asztrológia, meg az asztronómia. Az a kettő nem ugyanaz. Csillagokból olvasok, vagy a csillagokkal foglalkozom, mint tudós. Ez két különböző dolog. Ugyanígy van az írás szakértő, meg van, aki jósol az írásból. Tehát itt, akiről én beszélek, ugye ő grafológus volt, és van egy könyve, az a cím, hogy Vallanak a betűk. És aki neki bevásárolt, meg nála takarított, egyszer felment a Zács Klára, a grafológushoz, és látta, hogy ír. És azt mondja, hogy miért nem tetszik letenni a tollat? Hát nem tudom, amíg az erő nem engedi. Mi ez, ha nem megkötelezettség? És rengeteg ember tönketett az idézelve tudományával, mikor ő odaadták neki az írásokat, és ő meg aztán megmondta, hogy hogy is van meg. Valakinek fölírtak egy átkot, és megetették vele, és aztán utána ő idegileg is összeomlott, mert kezdte komolyan menni az átkot. Vagy emlékszem arra a nemesi származású asszonyra, egyik főnemesi család Erdélyből tagja, akit egy román ortodox pópa megkent, ráolvasott, és mindenhol megfájtoltak a csontjai. Egyébként ugyanez az ortodox pópa megmondta neki, hogy a férje meg a fia melyik napon fognak autóval esetben meghalni. Hát attól kezdve rettegés volt az élete. De egyre közeledett az a nap, amikor azt mondták, hogy eljött, beszélgettünk, és ő mondta el ezt a szörnyű dolgot, hogy kint volt a temetőbe az édesapját, ott feküdt, ahol tartják a holttesteket, és bement, hogy papa mondjál még valamit, és kezdett felülni a halott, és kinyitotta a száját. És akkor kizavarták a ravatalozó munkások, hogy takarodjanak ki spiritisztát. Most ez az asszony eljött, beszélgettünk, én elmondtam neki, hogy hogy lehet ezekből a nyomorúságból kiszabadulni, de nem kellett neki, úgyhogy nem tudom, mi lett vele, mert elment, és úgy maradt. Mit mond a Szentírás a szabadulásról? Az apostolok cselekedetében olvasok 17:30, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, és itt van az, hogy most mindenkinek mindenhol azt mondja, hogy térjetek meg, Ézsás 8:19, babona büntetése. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok halott idézőkhöz, jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek, nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyett, törvényre és a tanításra és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincsen jövőre. Aki ilyesmivel foglalkozik, az szomorúan és éhesen. Bolyong a nép az országban, éheznékkel fölháborodik, gyalázza a királyát és Istenét, fölfelé néz majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba tapít. Taszítva. Itt tulajdonképpen a depresszió leírása van az Ószövetségben. Lukács 4:18, ugye a názáreti zsinagógában van Jézus. Az Úrnak lelke van én rajta, amivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Itt nem a sitrevágóktakról van szó, hanem a lelkileg megkötözöttekről. És a vakoknak szemük megnyilását hirdessem, hogy szabadon bocsássam a lesújtott. Lásd depresszió. szabadon bocsássam, nem az állít, hogy meggyógyítsam. Legtöbb esetben ezt tudom mondani, van, amikor nem így van, de a legtöbb esetben a depressziónak semmi köze a betegséghez. Kötözöttség váltja ki. És mikor a kötözöttséget leveszi Isten, a depresszió elmúlik. Én éveken át tartottam Isten tisztelt az a Lipót mezőn az Országos Pszichiátriai Intézetbe. Nagyon kedves katolikus főorvos volt, aki azt mondta, hogy lelkész úr. Mi mind a ketten tudjuk, hogy itt az itt lévő embereknek a 80%-nak semmi baja nincs. Isten nélkül élnek, és ebbe betegedtek bele. Lelkileg mennek tönkre az Isten nélkül. Ha ők befogadnák Istent a szívünkbe, akkor szépen haza lenne őket engedni. Ez így is van. Tehát, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és becsukja a tekercset, összetekeri Jézus, utána a végolvasnánk jön az ítélet. Nem mondja. A szabadításon van a hangsúly. Aztán majd egyszer jön az ítélet, de itt is abba adja. Azt mondja, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Van szabadulás, mert van szabadító. Egy pár dolgot elmondok, hogy mi tartozik bele. Babonaságok. Idegen szellemiséggel összekötő cselekedetek. Lekopogás. Amikor valaki ugye lekopogja háromszor, ez nem valami vicc, hanem a teremt szellemét hívja a segítségül. Ez a jelentés a dolognak. Ne tessék tovább csinálni. Fekete macska. Ja, volt szintén egy állami biztosító reklám, hogy mielőtt a fekete macska átmenne, maga előtt kössön biztosítást. Az emberek félelmére kötik az üzletet. Semmi baj nincs a fekete macska, nincs köze a dologhoz, de megköti az embert, mert félni fog. Vagy mikor kéményseprővel találkozik valaki, meg kell fogni gyorsan egy gombot, és valamit kívánni kell. Ez babonaság. Nem tetszik Istennek. Nyelvvel keresztet vetni. Vagy üres tányér, szép idő lesz. Edd ki a vendégségbe, vagy fiam az ételt, mert egyébként szerencsétlenség történik. Hogy is van ez? Ez babonaság. Köti. Jaj, nem ettem ki, marad benne egy kis pörkölt. Most akkor mi lesz vele? Belém jönnek az autóval, vagy értük. Megköti az ember. Vagy ha új helyen alszik valaki, a szobasarkok megszámolása. 13-as szám. Egyesült Államokban a szállodákban nincs 13. emelet, és nincs 13-as szoba. Egy sem. Olyan sincs, hogy 113. 11, 12, 14. Emelet sincs 13. Most már van, de korábban egyetlen szám. Senki nem volt hajlandó bemenni a szobákba. Van, aki mindig előre engedi, hogy a 13. a sorban. Hogy ő lenne, akkor előre enged valakit. Négy levelű lóhere, csirkecsonttörés, ez vidéken kőse nagy szokás. Na kihúzza a rövidebbet, ugye, eltörni azt a bizonyos Y-csontot, és kívánni valamit. Virágszirom tépkedés, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Jaj, nem szeret. Nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ki az, akiről. Vagy szenes vízzel megkennek sok helyen csecsemőket, és attól közben nem üvölt a gyerek. Hány kárpátalja lelkész volt? Nálam, ott volt a vörös vonal a kezén. Kolléga, nem tudta, hogy ez babonaság is megköti. Hát a rontás ellen, de mindjárt rontás alá kerül. A vörös vonal a kezén. Nyereménybetétekről beszéltem. Kabala állatok. Vizsgák ott szorongatja a macit, meg a nyulat, meg a halat, meg mit tudom én mit. Jaj, nem azt a tollat vittem el, ugye. Tisztel becsöm a Király Gábor, de tudjuk, elmondták. Ha nem ő szállt le a buszról, meg nem azzal lábbal, meg minden, ez mind szintiszta, hány ilyen van. Gondoljuk ezt szép csöndben végig. Ha nem az van a nyakamban, meg ilyenek. Meg ugye fordítva ettem fel a Bruce-t véletlenül, hogy jaj, vissza kell menni. De ne menj vissza, mert ha visszamész, akkor szerencsétlen. Jóslások, tenyérből, kártyából, zacból, magyar, römi kártya, cigány kártya. Virágsziromból, hullomöntés, szilveszterkor. Férhez megy, nem megy férhez. Hát jól nézzünk ki, ahhoz megy férhez, aki felé az olom folyik. Csak úgy mondom. Horoszkóp készítés. Jó fokon voltunk a gyerekekkel a kristálykiállításon, a vasutalmásnál egy pincelésében. Nagyon szép kövek vannak. Azt mondja nekem a tulajdonosnő, hogy mondja meg a gyerekek születési dátumát. Mondom, eszem ágában sincs. Hát hogyha mondom, erre akarja készíteni a horoszkópjukat. Ha honnan tudom? Nem mondom neki. Hát nem. Szabad vagyok arra, hogy nem mondjam meg. Miért kell utána lihegni a dolgoknak? Meg jaj, most olyan kellemetlen meg. Hát ezen bolzat. Azért, mert valaki keresztény, de nem kell, hogy bolond meg hülye legyen. Bocsánat. Hát azért, mert keresztény vagyok, nem azt csinálnak velem, amit akarnak. Mi Jézussal azt csináltak, amit akarnak. Ugye azt mondta, hogy tartsd a másik arcodat, így van? De nem tartott oda, hanem mikor a főpap szolgálja megedette, megkérdezi, hogy miért ütsz? És nem tartott oda. Pál valamikor oda tartotta. Megverték Krisztus, nem szólt semmi. Máskor meg azt mondta, hogy kérem, én római polgár vagyok. Azt mondja a százados, hogy nagy pénzért vettem. Pál, én meg beleszülettem. Attól kezdve a smasszerek. Hátra léptek, és nem bántják. Tehát nagyon világosan ki kell állnunk. Ha nem vagyunk sók a világban, akkor nagy bajban vagyunk. Mert azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Jézus által. Az én világosságomat adjátok tovább. Ti vagytok a só. Hát ha a só megízetlenül, kidobják. És nem kell. Tehát nincs horoszkóp. Olvasás, én mindig áthajtom. Ha rádió vagy tébe ez van, kikapcsolom. Nem hajtom véghallgatni. Mert, lásd 380 voltos vezeték. Nincs vicc a dologban. Mindig komolyan veszem. Szemölcs eltávolítása. Éjszaka, zsinórral, temetőben, temetősarkán, teliholtban. És tényleg eltűnik a szemölcs. De a nyugtalanság, meg a békétlenség az megjelenik. A bűvészkedés is beletartozik ebben. Gyűrű fonal inga. És az ingázás alatt itt nem az kerétön bejár, itt egy házára valahonnan. Varázsvesző használhat a vízkeresésre. Sok család beméreti a vízkereső emberrel, és elkezd mozogni. Sok csodálkozik, hogy miért vannak indulatok, miért van így, miért van úgy, miért van békétlenség, vezekedés, stb. Spiritizmus. Ez már ugye keményebb. Halott idézés, szellemidézés, szeánszok. Emlékszem, egy fiatalember eljött és beszélgettünk, mondta, hogy ideje nincsen békesség, meghalt a nagyapja, és azóta nincs békesség. Mondom, mivel foglalkozott a nagypap? Elmondta. És nem volt olyan, hogy valami spiritizmus okkolt, hát hogy nem tudja, mondom, nézz otthon körül. 12 kötet spiritista naplót talált. Megidézték Napóleontól kezdve mindenkit. És azóta nem volt békessége, mióta elolvasta az egyikbe, hogy ott volt 1914-es világháború előtt, hogy egy jós megmondta, hogy olyan világégés jön, amilyen még soha nem volt. És mikor ezt elolvasta, ezt a jóslatot, amivel be is teljesedett, attól kezdve nem volt békessége. Afrikai vallások, jóga, karate, meditáció, autogént élünk, hogy a Kundalini, aki, amit említettem volt az asszony nálam reggel, hogy ez a jógának egy változata. A gerincére rátették ezeket a dolgokat, és közben ment a ráolvasás, ez ment egész délelőtt. Attól kezdve, hogy elment ez a joga idézelve gyógyítóhoz. És nem tudja abbahagyni. És megmondta az orvos neki, elment a neurológiára, hogy pszichikus eredetű probléma. Nem tud segíteni. Nem is tudta semmit csinálni vele. Guruk követése, talpmasszázs. Itt nem arról van szó, hogy elfáradtam és feleségem megmasszírozott talpon. Hanem amikor tudjuk, hogy itt a vese, ezt masszírozom, akkor az a vesélyre, hogy stb. A leírt talpmasszírozás praktika szerint erről van szó. Tárgyak mozgatása, bioritmus, magnetizmus, gondolatolvasás, akaratátvitel, parapszichológia, telepátia, mikor valaki elmondja, hogy mindig előre megjelzi a dolgokat. Nem stimmel valami. Valami nem stimmel. Levegés, önszuggesztió, grafológia, arról beszéltem. Antropozófia, teozófia, reinkarnáció. Ugye az egyik nagy építészünk, aki mindig fával dolgozik, antropozófus volt. Waldorf tanítás. Ima a földön, az erős beszéltem. Sátánizmus, fordított kereszt, fekete-fehér mágia. Rózsakeresztesek, szabadkőműves páholyok. Mária jelenések. Gyakran elmondják, hogy neki megjelent Szűz Mária, meg megjelent Jézus. Mondom, onnan tudja, hogy ő volt. Hát ugye szőke volt, kék szemű és fehér ruhában volt. Hát mondtam, hogy azért nem stimmel, mert Palesztinában nem éltek szőke kék szemű. Főleg hát. Ugye Jézus, nem tudjuk, hogy nézett ki, miért nem tudjuk? Tessék, mi van? Nem csak azért, mert nincs leírva, hanem még miért nem? Tilos volt a képáltatás, kérem szépen. Hát a zsidó vallásban nem lehetett képet át, nem lehet a arcot. Nincs egyet. Semmi nem maradt fent. Honnan tudják? Kérdezni is, hogy honnan tudja, hogy Jézus? Miért nem biztos? Mondom, hát miért szőke kék szemű? A szemita jegyek alapján nem is lehetett, csak sötétebb bőrű, sötét szemű, sötét haj. Nem? Aztán a lengyelekkel voltak keveredések genetikai, ez más kérdést. De alapvetően abban az időben olyan, hogy szőke kék szemű. De egyébként se lehetséges, mert nem maradt fönn képábrázolás, tudnék tiltotta is, akkor ők ezt még meg is tartották. Vagy amikor valaki elmondja, hogy itt a tenyerén ott vannak a Jézus stigmák, a véres lyuk. Miért nem stimmel? Ideütötték, kérem szépen. A rómaiak értettek a szakmájukhoz. Amikor valakit kivégeztek, a karcsont és a karcsont és a kézcsont közé ütötték, innen kiszakadt volna. Egy 50-60 kilós elítéltnek a testsúlya kitépte volna, hát ez csak bőr, meg izom, meg hús, meg inak. De innen nem szakadt ki. Ezt onnan is tudjuk, hogy amikor tömegsírokat föltártak, akkor sokszor rómaiak benne hagyták a szegeket itt is, meg a lábban is. Tehát pontosan tudjuk, hogy nem ide szúrták. Tehát amikor valaki mutatja a stigmákat, semmi köze nincs ahhoz, amiről a Szentírás beszél. Már ezért sem stimmel a dolog, egyébként meg nem ígért ilyet Jézus, hogy ő megjelenik majd stigmák által bizonyos szent emberek kezén, lábán és itt tovább. Kézrátétel, karenzlökös gyülekezetbe gyakorolják, ráteszik a kezüket, hanyat vágódik az illető. Hoztam egy kis írást a egyik idős lelkész kollégától, meghalt már. Aki leírja, ő az egyik alapítója volt a magyarországi karizmatikus mozgalomnak. Hogy szabadította őt ebből ki Isten, félelmetes. Megátkozták. Ha elhagysz minket, ott fog kifolyni beled a küszöböt. És nem merte átlépni a küszöböt. Mert mi van, ha igaz? Aztán mégiscsak kapott Istentől előgyőzővelcs és kiment onnan. Tehát én voltam Dél-Koreában, Szeulban 2 hétig, és elvittek minket a Paul Jung-Gicho féle nyelveken szóló 650 ezer fős gyülekezetbe. Most már 1 millió vannak. Hát én, amit ott én láttam, az meggyőzött arról még inkább, hogy pontosan úgy van, hogy ez pár írja. Hogyha bemegy hozzátok egy idegen, azt hiszi, hogy hörjöntök. A teljes kórus leesett a pulpitusról, kifordult a nyelvük, a szemük, és üvöltöttek érthetetlen nyelveken. Összeestek az emberek. És kérdeztem, hogy hol a tolmács, a fordító. Hát én félreértem a Bibliát, tehát ott van, hogyha nincs köztetek fordító, tolmács, hallgasson. Miért nem hallgatnak? Megszegjük a Szentírást. Mit mond Jézus? Ha egy jodnyit a legkisebb éberbetűk, ha azt megmásítjátok, az egész írást megmondottátok. Jött egy fiatal ember, aki a Filippájban volt jegy eladó, tehát pénztáros, és azt mondja, hogy elkészül, én tudok ám nyelveken szólni. Mondom, hogy? Hát a karizmatikus testvérektől kaptam, mondom, és Jézussal, hogy hát én nem hiszem, hogy ő a messiás. Értjük? Hát mi az, hogy előtt tud nyelveken szólni, és nem is hisz Jézusban? De valami nem stimmel. Nem, Isten nem szokott fordítva munkákat, nem mint a utána. Én úgy gondolom, hogy amit a Biblia nyelveken szólásról mond, az igaz. De ott van az apostolok cselekedete, hogy legyenek már nyelvek, megszűnnek. Tehát az apostoli kor után azt a fajtát, amiről a Biblia beszél, nem találjuk meg. Halottak megmozdulása ima által. A kőbányai karizmatikusok kimentek a temetőkbe, hogy halottakat mozdítsanak meg, ezt csak úgy halkan mondom. A rockzene, az agykontroll, a ráolvasás, a bűvályos versikék, ezek mind eltartoznak. Meg sok minden más is a természetgyógyászatok, ez amit most nem mondtam. Mik a tünetek? Félelmek sötétben zárt helyen járműveken, tömegben, kényszergondolatok, gyilkosság, öngyilkosság gondolat, Istent és embert káromló gondolatok, halálfélelem, testi rosszulét, depresszió, álmosság, ígéretet és hallgatása közben. Volt egy idős presbiter, beült a templomba, ének alatt már elaludt. És aztán megkérdeztem, hogy bácsi, mi a probléma? Hát olyan fáradt vagyok, mondom, szerintem más is lehet. És aztán kiderültek, hogy a családban milyen bajok voltak, és amikor abból megszabadult, utána már nem azzal kezdte, hogy elaludt. Persze lehet unalmas a prédikáció, és ezt is hozzá kell tenni, de itt nem arról volt szó. Túlzott érzékenység, örömtelenség, nyugtalanság, görcsös némaság, vagy állandó beszédkényszer, nem bírja abba adni. Neki mindig mondani kell valamit, ezt is érdemes még mondani. Kis csalódás, mert nagy érzelmi hullámzás, tükitörés, összetör mindent otthon. Hát az nem fokozott idegesség, hanem az megkötözöttség. Vagy emlékszem egy fiatal lányra, nem kapott olyan színű körömlakkot, mint amilyet mindig vett, és azt mondta, hogy nincs értelme az életnek, ő gyilkos akar lenni. És ez tűnt fel neki saját magának, hogy ez abszurdum. Hát mi van vele? És akkor jött le beszélgetni, és aztán megszabadult. Fizikai rosszul lét, a templomba megy. Megtér, de nem érti igazán az igét. Nincs bizonyossága. Hangokat hall. Recsegnek a bútorok, fekete alakokat lát, folytogatják. Szűrös kezek vannak a nyakán. Simogatás érzése, szemek megjelenése. Úgy érzi, hogy az ágyban megerőszakolják. Főleg a nőkkel fordul, ez néha a férfiakkal is. Lila kék zöld foltok a bőrön, fizikai bántalmazás nélkül, démonok összeverik. Volt olyan asszony is, akivel ez történt. Kényszer az erő továbbadására. Agyban fájdalom, mint a mellkason ülne valaki. Fokozott vagy abnormális szexuális élet, vagy gondolatok, vagy amikor valaki a pornográfia csapdájából nem bír kijönni. Nem bírja meg, és a végén már teljesen bele megy ebbe a mélységbe. Emlékszem egy katolikus zongoristára, aki elment messze Távol-Keletre, egy gyógyítóhoz, mert a ujjai fájtak, és ez volt az a gyógyító, aki kivette a beteg húsdarabokat az emberek testéből, most már úgy lecsengett, de sose felejtem, hogy nála is ez volt, hogy kivette a szöveteket. És azt mondja, amikor eljött ettől a gyógyítótól, akkor döbbent rá, hogy a sarokban egy korom fekete bálmány szobor állt, és közben mormolt valamit az illető. De amikor eljött, olyan retteltes fejfájása lett, attól kezdve, hogy nem hogy nem tud zongolni, semmit nem tud csinálni. És amikor kimondta, hogy Úr Jézus, én nem tudom őt miért engem, de én ezt bűnnek vallom, engedetlenség volt. Bocsáss meg, visszatért a pályára, rendesen tud zongorázni, mindenfajta fájdalma problémája megszűnt. Tehát van szabadulás, mert van szabadító. De jobb azért ezt valakivel megbeszélni, ezt egyedül. Azért mondom ezt, mert sokszor hallom, amikor elmondom, hogy mit kell ilyenkor elmondani imádságként. Imádkozik a nagymama macskájáért, imádkozik a jó időért, imádkozik a nem tudom miért, csak az nem hangzik el, amit megegyeztünk, hogy el kell mondania. És utána az, hogy amen, jaj, de jó, mondom mi. Semmi nem hangzott el abból, amit mondtok. Vagy például nem bírta a mi atyánkot befejezni. Elkezdte mondani, és mikor ahhoz a mondathoz ért, hogy nem tudta kimondani. Szakadt róla a víz, rosszul lett. Mondom, mi a baj, hát nem bírom kimondani. Nem tudta kimondani. Mondtam, hogy akkor én mondom előre, mondja utána. Jó? Jó. Szabadíts meg a halasztra, mert tiéd hatalom, az ország és a dicsőség. És akkor megszabadult. Jó, én most itt befejezem. Köszönjük Istenünk, hogy Te szeretsz minket, és szabadítani akarsz mindenféle nyomorúságból, bűnből, kötelékből. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a Te igéd igazság. Amen. Amen.